Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit megírva találunk Pál apostol Korintus beliekhez írt második levelében, a 12. fejezetben, az első 10 versben a következőképpen. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig. Hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Első olvasásra talán egy kicsit rejtélyesnek tűnik ez a szakasz, de végeredményben nem nehéz megérteni. Pál egyszerűen csak egy rendkívüli lelki élményéről számol be, és saját magáról beszél harmadik személyben. Most ne feledjük, ha valaha is lehetett Istent szolgáló embert egyfajta szupersztárnak mondani, akkor azt mondanám, hogy talán Pál apostol egy ilyen. Ugye az Új Szövetség egyharmadát ő írta, a műveit az elmúlt 2000 év legnagyobb elméi tanulmányozták, és talán azt mondhatnánk erre, hogy ez azért nem semmi. Pál apostol csodálatos tapasztalatairól ír, amiket átélt, majd azt mondja, hogy Isten adott neki valamilyen rendkívüli gyengeséget, tövist a testében, amivel egész életében küzdenie kellett. Senki sem tudja persze, hogy mi volt Pál testében a tövis. Talán valamilyen függőség, talán valamilyen fizikai probléma nem igazán számít. Egy dolog azonban igenis számít. Mégpedig az, hogy mindannyiunknak vannak ilyen tüskéi. Senki sincs tüskék nélkül, senki sem rázza le őket teljesen az életében. Amikor olvassuk ezt a szakaszt, olvassuk, hogy még Pálnak is volt mivel dolga. Akkor nem is gondolunk talán bele, hogy bizony nekünk is vannak tüskéink. De mik a mi tüskéink? Mik azok a gyengeségeink, amik talán az őrületbe kergetnek bennünket? Talán több is van. Nekem is van, mindannyiunknak van. Vannak dolgok az életben, amelyek elszomorítanak, és ezért kérem az Istent, hogy vegye el ezeket tőlem, hogy ne kelljen többé foglalkoznom velük. Néha hetekre, hónapokra, vagy akár évekre is elmúlnak ezek, de aztán újra felbukkannak és emlékeztetnek arra, hogy még mindig ott vannak. Még mindig figyelnem kell. Amikor váratlanul érnek ezek a tüskék, akkor eluralkodnak a gondolatainkon és letaszítanak a mélybe. Talán sokan felteszik azt a kérdést is maguknak, hogy milyen jogon teszik mindazt, amit tesznek az életünkben, hiszen folyton csak újra előkerülnek ezek, amik bűntudatot okoznak. Van, akinek az a tüskéje, hogy képtelen bűntudatot érezni, van, akinek az, hogy mindenért bűntudatot érez. Mindannyian küzdünk velük. Amikor szemtől szemben találjuk magunkat velük, akkor akkor ott az olyan, mintha a semmiben találnánk magunkat, amikor körülnézünk és sehol nem látunk kapaszkodót. És ha nem vigyázunk, a tövisek miatt szörnyű gondolatok fognak kerülgetni bennünket, amik szörnyű érzésekhez vezetnek, amik aztán valószínűleg szörnyű viselkedéshez, aminek pedig szörnyű következményei vannak. És észre sem vesszük, hogy elszaladnak mellettünk az évek, évtizedek, és talán arra gondolunk egy-egy ponton, hogy jól elbaltáztuk ezt az egészet. Talán mi okoztunk másokban tüskét, talán mások okoztak bennünk, amiket aztán nem tudtunk letenni, és ott vagyunk egy ponton, ahol vagy mindenért magunkat okoljuk, vagy mindenért a másikat. De Pál apostol arra tanít bennünket, hogy ismerjük fel, hogy mikor valami miatt Isten ellen vétünk, azzal, hogy nem ismerjük fel bűneinket, és nem érezzük a bűntudatot. Ismerjük fel, mert a nem sokára elkezdődő bőjt, az enélkül igazából sivár lesz, mint egy sivatag. Mindenkinek vannak tüskéi. Nem mondjuk többé, hogy túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy Isten felhasználjon minket. Isten nem az erős embereket hívja el, mert a szónak ebben az értelmében nincsenek erős emberek. És ne kezdjünk bele ebbe a játékba, hogy igen, de én gyengébb vagyok, mint ez és az, vagy de te nem ismered a problémáimat, hogy mivel küzdök, vagy hogy milyen az élet az én szemszögemből. Hát persze, hogy nem tudjuk ki, mivel küzd. És nem ismerjük a másik problémáit. Nem tudja más sem, hogy mi mivel küzdünk, vagy hogy milyen az élet a mi személyes szemszögünkből. Csak annyit tudhatunk, hogy az Istenben való hit mindennapos küzdelmet jelent számunkra. Mert ez nem egy sétagalop. Nem úgy működik, mint ahogyan azt a kereszténységet, vagy egész egyszerűen a hívő embereket támadók elképzelik, hogy ott vannak a keresztények, azt gondolják, hogy az Isten mindennel ellátja őket, hogy milyen egyszerű az ő életük, de ez nem így van. Más nem ismeri a mi küzdelmeinket, és mi sem ismerjük az övékét. Tehát vannak tüskéink, ezt most már tisztáztuk. De mi a különbség? Igaz, néha magányosak vagyunk, gyakran idegenek vagyunk egymás és önmagunk számára. A tövisek olykor sivatagok, amelyekben ott vagyunk, a mélységek, amelyek hozzátartoznak ehhez az élethez. Ha azt gondoljuk, hogy nem tudunk Istenfélő életet élni, amíg nem szabadulunk meg ezektől a tövisektől, akkor ott álljunk meg, mert lehet, hogy rossz úton járunk. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy addig vár egy házaspár a gyerekvállalással, amíg meg nem engedheti magának, és csak várnak és várnak, míg nem túl késő lesz. Az Isten két dolgot kér tőlük. Imádkozzunk ő hozzá, és próbáljunk meg nem csinálni olyan dolgokat, amik az ő szemében bolondságnak tűnhetnek. Ne hagyjuk, hogy az életünk felboruljon, mert nincs kedvünk törődni a tüskéinkkel. Ugye sok elszigeteltség is azért történik meg a világban, mert valakik ellent mondanak egymásnak, összevesznek, és aztán már nincs kedvük törődni egymással. Nincs kedvük meglátni azt, amikor nekik is és a másiknak is lépnie kell egyet, különben nem változik meg az élet. Például sok cégvezető vagy bármilyen vezető azért val kudarcot, mert stresszesek, nyomás alatt vannak, és nincs kedvük törődni azzal, hogy elveszítik mindazt, amiért megdolgoztak. Sok jószándékú laikus azért él gyenge életet, mert engedtek annak a hazugságnak, hogy gyengeségük megakadályozza őket abban, hogy hatékonyan éljenek az Istenért. Mert ez egy hazugság. De egy hazugságban az a legrosszabb, hogy az nem igaz. A másik dolog, amit az ige szakaszban itt látunk, az az, hogy a gyengeségeink egy részét Isten áldásként adja nekünk. Az a dolog, amivel küzdünk, és amitől legszívesebben megszabadulnánk, lehet, hogy valójában Isten áldása az életünkre, ami megóv attól, hogy büszkeségbe vagy arroganciába meneküljünk. De az is lehet, hogy most még nem tudjuk, hogyan fog az Isten általa munkálkodni az életünkön. Az a dolog, amit utálunk az életünkben, lehet, hogy az az oka annak, hogy ma Istent szolgáljuk. Nélküle talán azt hihetnénk, hogy lelkileg már megérkeztünk, hogy már nincs több hely, amit bejárhatnánk. Sőt, talán azt is hihetnénk, hogy kigyomláltuk a fő bűneinket és következetlenségeket az életünkből, és már nincs szükségünk Istenre. Ezért ne felejtsük, hogy a gyengeségeink egy részét Isten áldásaként adja az életünkbe. Mert az Isten ereje akkor mutatkozik meg a legjobban, amikor az erőnk elfogy. Amikor imádkozunk és arra kérjük Istent, hogy mutassa meg nekünk az erejét, vegyük észre, hogy Isten ezt a legtöbbször úgy tudja megválaszolni, ha olyan helyzetekbe kerülünk, ahol kifogyunk az erőnkből. Óvatosnak kell lennünk azzal, amiért imádkozunk, és meg kell kérdeznünk magunktól, hogy valóban akarjuk-e a választ, és mindazt, ami vele jár. Figyeljük meg, hogy Isten azt mondja Pálnak, elég neked az én kegyelmem. Elég, ha csak arra a tényre kell támaszkodnod, hogy én egy irgalmas, kegyelmes, megbocsátó Isten vagyok. Erre számíthatsz, és ez minden, amire számítanod kell. Halljuk meg ezt. Mi, akik olykor meg vagyunk győződve arról, hogy túl gyengék vagyunk, nem vagyunk eléggé fegyelmezettek, nem vagyunk elég jók, nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy Istent szolgáljuk, mi halljuk meg, Isten kegyelme elég. Nem kell az erőnkre támaszkodnunk mindig. Isten irgalmára kell támaszkodnunk, amelyet bőségesen ki akar önteni ránk. Isten kegyelmére, amelyet ingyen ad nekünk, és Isten megbocsátására, amelyet állandóan felajánl számunkra. Ha túl gyengének érezzük magunkat, akkor lelkileg talán jó formában vagyunk. Mert amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk igazán erősek. Istennek nincs szüksége a mi erőnkre. Mert ez azt jelenti, Neni, hogy valahol van erő, amivel Isten nem rendelkezik. Erő, ami hiányzik neki, mert szüksége van rá tőlük. De ilyen nincs. Istennek nincs szüksége a mi erőnkre, ő az ő kegyelmében adja nekünk az ő erejét, az erőtlenségünkben. Nincs olyan ajándék, amire Istennek szüksége lenne, nincs olyan erő, ami teljesebbé tenni őt, nincs olyan képesség, ami kiegészíteni őt, mert Isten felajánlotta nekünk az ő kegyelmét, és az ő kegyelme elég. Elég a bizonytalansághoz, az önfegyelem hiányához, elég a múltbéli megbánásunkból, a jövőre vonatkozó aggodalmainkból. Isten vagy elég, vagy nem. És ha igen, akkor több, mint elég. És ha ez így van, akkor mit számít a mi gyengeségünk? Egy cseppet sem. Talán mondjuk néha, hogy túl gyengék vagyunk, de ez nem azért hazugság, mert erősek vagyunk, hanem azért hazugság, mert a gyengeségünk az Isten szemében nem számít. A gyengeséggel kapcsolatos világi álláspont az, hogy megvetjük és megalázzuk azt. A keresztény álláspont a gyengeséggel kapcsolatban pedig az, hogy elfogadjuk, mert akkor Isten végre szabadon Isten lehet a mi életünkben. Mindezeket átgondolva talán azt mondhatnánk, hogy néha könnyű csak úgy beletenni egy szívószálat a gyengeségünk üvegébe, és folyamatosan kortyolgatni belőle, de így élni nem ugyanaz, mint sivatagban tölteni az időt, mint Jézus a megkísértésekor, mert ő szembeszállt a gyengeséggel a pusztában, majd kijött a pusztából, és elindult, hogy megtegye, amire hivatott. A gyenge vagyok, szerencsétlen vagyok, mert nem tudok semmi jót tenni Istenért életet, ezt élni, ez nem Isten terve. Arra vagyunk hivatottak, hogy néha egy kis időt töltsünk ott a sivatagban, de nem arra, hogy ott éljünk. Az a gondolat, hogy Isten nem használhatja az életünket, sehol sem illik bele a Krisztus által formált életünkbe. Abba kell hagynunk ezt a gondolkodást, mert ez egy hazugság, ami miatt magunkra fogunk koncentrálni, és amíg magunkra koncentráljuk minden erőnket, addig nem fogjuk tudni azt tenni, amire elhívott az Isten. Ha életünk nagy részét a sivatagban éltük le, akkor ki kell jutnunk onnan. El kell fogadnunk, hogy mi vagyunk azok, akikért Isten nagyon magas árat fizetett. Nem a gyengeségünkre kell összpontosítanunk, hanem sokkal inkább Isten erejére. Minél inkább ezt tesszük, annál kevésbé fog számítani a mi gyengeségünk, és felszabadítónak fogjuk találni, hogy beismerjük a gyengeségünket, sőt, hogy beszélünk róla, hogy megbánjuk a mi bűneinket, mert meg fogjuk érteni, hogy az Isten ereje erőtlenség által ér célhoz. Isten így mutatja meg az erejét rajtunk keresztül is, a világ számára. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te megadod nekünk azokat a dolgokat, amik közelebb visznek hozzád. Amik miatt talán erőtlenek leszünk, de tudjuk, hogy te ezek által belénk adod a te erődet, a te kegyelmed által, és így a te elhívásod szerint élhetjük egész életünket. Amen.